hangzott műsorunkat ismételjük.
Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozata lélektani és spirituális témákról.
Szervusztok, köszöntlek benneteket. A mai alkalommal szeretném lezárni a kérdésekre adott reakcióimnak, gondolataimnak a sorolását. Egy egész nemzedéknek jó része nem tanul, lehetőleg nem is dolgozik. Legfeljebb a számítógép mellett ül és üres virtuális játékokat játszik. Majdnem semmi iránt nem érdeklődik. Többnyire jó képességű fiatalokról van szó. Mivel tudják a szülők, nagyszülők, esetleg testvérek kimozdítani az ilyeneket ebből az állapotból? Amikor valóban úgy tűnik, hogy egyre több ilyen fiatal van, már csak azért is, mert hogy világháló nem volt még 30 éve, tehát mostanában van egyre több ilyen fiatal, ez ritkán múlik azon, hogy ők ilyenek, hanem valószínű, hogy ott egy elég ágas-bugas családtörténet is a háttérben van. Természetesen ez nem jelenti azt, ne volna meg bárkinek a saját személyes felelőssége, de amikor egy gyerek belevész egy ilyen világba, és elkezdjük nézni a családi összefüggéseket, nem egyszer például olyasmit látunk, hogy nagyon töredezettek voltak az érzelmi kapcsolatok. Hogy az az idő vagy energia, amit a gyerekekre a szülők szántak, számít tudtak, vagy gondolták, hogy érdemes, az tulajdonképpen nem volt elég a gyerekeknek. A gyerekek pedig hát valamerre elindultak, valamerre kerestek valamit, ahol valami érzéseket kapnak, élményeket kapnak, és bármi más. Sokszor ugye a szülők annyira azt mondják, hogy leterheltek vagyunk, amiben sok igazság van, semmire sincs időnk, ebben sok igazság van, hogy így élik meg. És ezért ők maguk is a kisebb ellenállás felé mennek, és a gyerekek is. Hát akkor 20-25 évesen ez van, az már valaminek a következménye, vagy valaminek a vége felé van úgy. Már most a származási családdal való viszonyt illetően. A meggyőződésem, hogy ezek a fiatalok segítségre szorulnak. Hát ha már semmi nem érdekli őt, és csak otthon ül, és csak ezzel foglalkozik, egész biztos, hogy segítségre szorul, nem is kicsire. Föltehetően, hogyha csak az elítélés vagy a szidalmazás érkezik tőlünk, az nem fog segíteni a helyzeten. Ez valószínű. De itt komolyan fölmerül az, hogy ez már függőség. Egy függőségből kigyógyulni, kiverekedni magunkat, az nem kis munka. Következő. Feri atya, a családon belüli verbális erőszakról tettél említést az előző alkalommal. Te verbális erőszaknak tartod-e, hogyha az egyik szülő folyamatosan zajterhelés alatt tartja a párját, és a gyerekeit panaszkodik, mentegetőzik, vádol, hárít, igyekszik a beszélgetéseket vitává változtatni, ha erőszak, ha nem, hogyan lehet ezt a terhelést legalább csökkenteni, hogy ne szakadjon el a cérna? Miért baj, ha elszakad a cérna? Lehet, hogy vannak helyzetek, amikben nagyon jó, ha elszakad a cérna. Persze, hogy a kérdező mit gondolt ez alatt, azt nem tudom. Bennem az van, hogy néha, hogyha nem üvöltünk egy nagyot, semmi se változik meg. Mert az is reális, hogy néha üvölteni kell. Az üvöltés az élet része. Néha azt mondjuk, hogy ez így nem mehet tovább. És üvöltünk egy akkorát, hogy nem mindenki ért a suttogásból. Hát néha nagyon határozottnak kell lennünk. Na de, eszembe jutott még John Gottman. Emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondja, a kapcsolati problémák egyik tünete a durvanyítás. Általában a nők szoktak a kapcsolatra vonatkozó kommunikációt indítani, és vannak olyanok, akik előszeretettel durva nyitással kezdenek. hogy durva nyitás után ember legyen a talpán, aki azt a helyzetet visszahozza. Aminek kulcsfontossága van ezekben a helyzetekben, az a jobbítási szándék, a jobbra való törekvés. De amikor valaki azzal nyit, hogy engem megtámad, ezt nagyon nehéz előhívni magunkból. Az kifejezetten hősiességet igényel. Szabad először is magunkat megvédeni. És utána gondolkoznék el azon, hogy mit változtathatnék én a reakcióimon. Lehet, hogy el kéne szakadnia a cérnának. Pinkola Estestől már tudjuk, hogy milyen és miben nyilatkozik meg a női erő. De miben nyilatkozik meg a férfi erő? Hát csak nem abban, hogy ordít és fát vág. Olyan szép, hogy a Pinkola Estest mondja ezt, hogy a női erő, meg ahogy a hős mítoszok, a meséknek a kollektív bölcsessége, hogy a női erő és a női beavatás másban nyilatkozik meg. Hogy a nő az élet feladatáról nem tudja, hogy mi az. És mert nem tudja, hogy mi az, ezáltal kénytelen a saját belső női középpontjához közel kerülni, mert onnan jön a jó válasz. Hogy igazán akkor erős egy nő, hogyha túljut azon, hogy anya mit mond, meg anya hogy csinálta, meg anya szeret, meg nem megyek el anyától, meg ezt kinövi a biztonságos világot, képes ilyen értelemben eljönni otthonról. Emlékeztek, így fogalmazott Pinkola Estest, hogy tudja életre segíteni azt, ami meg akar születni, és képes elengedni azt, ami meg akar halni. De hogy mindezt meg tudja tenni, fölül kell múlni azt, ami a nőkben egyébként nagyon erős, és ez természetes, hogy mik az elvárások, hogy másoknak mik a szükségletei, hogy kéne megfelelni, hogy mit mond anya és apa. De ezt hogyan tudom megtenni, ha találok annál valami bensőbbet? Ezért van az, hogy ebben a kollektív bölcsességben az derül ki, hogy a női beavatás és a női erőhöz való hozzájutás kulcsa, hogy a nő nem tudhatja pontosan, hogy mi is a dolga. Ennél több nincs, mint hogy ehhez a belső valamihez hozzáférsz. Na, a férfi erő és a férfi beavatás nem így van. Sarkosan fogom mondani. Ha arra várnánk, míg a legtöbb férfi a maga belső világához eljut, miért tényleg nagyon fontos, hogy a férfi beavatás más, és ezért a férfi erőhöz jutásnak a módja is más, hogyha ezt a nagy kulturális, társas, kollektív bölcsességet nézzük. Mesék, mítoszok, hőstörténetek és a többi. Azért, mert a férfi az erejéhez úgy jut hozzá, hogy használja. Ez azt jelenti, hogy nagyon pontosan meg tudja mondani, hogy mi a dolga. Átmegy árkon bokron, fölfedezi, tudja, hogy itt most próbák várnak rá. Ezért a férfi beavatás abból a szempontból másmilyen, bizonyos szempontból nagyon világos és nagyon egyszerű. Csak csinálni kell. Ugye a férfi, aki szabdalja őt az élet, és azt mondja, nem baj, akkor is itt kell állnom. Az a dolgom, hogy ez a férfi erő, és a férfi beavatásból fakadó élet. Emlékeztek a négy archetípusra. Király, harcos, szerelmes, mágus. A férfi erő abból jön, hogy ez a négy valahogyan előhívhatóvá válik a férfiből. Ha egy férfiben nincsen király, az nagyon-nagyon ijesztő. Akkor nyeklik-nyaklik össze-vissza. Ha egy férfiben nincsen harcos, hiába tudja, hogy mit kéne tenni, fél a fájdalomtól. A férfinek azért olyan vastag a hátán a bőr, hogy bírja. Férfiakat látunk, kimélik magukat. Ez nagyon problémás. A szórakozás és a kényelem megszállottjai vagyunk. Ha egy férfiből hiányzik a szerelmes, valami színe legyen annak a férfinek, valami. Hát, ha meg nincs mágus, az... Mágus, aki összeköt, átváltoztat. Tehát a férfi erő aztán abban bontakozik ki, hogy ez a négy elérhetővé válik a férfiben. És ezért a férfinek az a dolga, hogy a gyönge oldalait fejlessze. A nőnek meg nagy dolga az, hogy abból a kényelemből kivackolódjon, amit az otthon jelent. Rátaláljon ide a belsőre. Következő. Szerinted lehetséges-e, hogy valaki felnőtt férfiként, aki kislányokat molesztált, vagy erőszakolt meg, megbánja, amit tett, és esetleg Isten előtt bocsánatot kér? Egyáltalán tudja-e, aki ilyet tesz, hogy mit cselekszik, és milyen következményei vannak? Aki ilyet tesz, általában, és főleg ott, amikor teszi, egyáltalán nincs tudatában annak, hogy mi lesz ennek a következménye. Ha a következményekkel ott és akkor a maga súlyukban számolna, nagy valószínűséggel sosem tenné meg. Ez őt nem menti föl a saját felelőssége alól. Hát attól még ő neki nagyon komoly felelőssége van. De ott és akkor, amikor, mit szoktak elmondani azok a bűnelkövetők, most így mondom sarkosan, akik mondjuk a nyomozás során beszámolnak arról, hogy jó, de hát miért tette, vagy mi, hogy jutott el ide? Körülbelül ilyen egyszerű dolgokat mondanak, hogy hát nagyon akartam, nagyon vágytam rá. Hát ott és akkor egészen elégtelen az érzelmi önszabályozás. Telj, impulzus kontroll, katasztrófa, semmi nincs. Vagy csak nagyon halványan elérhető. Aki ilyesmit tesz, a következményeket egyáltalán nem látja. Ez őt egyáltalán nem menti föl. A kérdés így szólt, hogy lehetséges-e, hogy valaki felnőtt férfiként, hogy én megbocsássak neki, vagy hogy ő Istenet bocsánatot kérjen. Igen, ez lehetséges. Nagyon is. Amikor tiszta józan állapotában fölfogja, hogy ez mit jelent, hogy ez hova vezetett, hogy mi minden ment tönkre emiatt, hogy milyen következményei vannak, hogy hatott ki még a saját unokái életére is. Hogy ne volna lehetséges, hogy valaki ezt mélyen megbánja és bocsánatot kérjem. Hogy ne ez lehetséges. Próbálok egy egyensúlyt kimondani, rendszer szemléletben nézni. Ha elfog bennünket a vörös köd, és kizárólag csak egy bűnöst és tettest látunk, akit minél hathatósabban meg kell büntetni, ez nincs segítségére az áldozatnak sem. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő ne volna felelős. Nagyon felelős. Hogy ne rendelkezett volna relatív szabadsággal. Rendelkezett. Az esetek nagy többségében rendelkezett. Hogy ne volna morális érzéke. Valamennyi van. Hogy lehetséges, hogy ő bocsánatot kérjen, nyilván azért lehetséges, mert mindez van. Ugye, most már egyre másra jönnek elő a beszámolók, és tudjuk a kutatásokból, hogy sokkal több ilyen eset történik, mint amennyire végül fény derül. Hogy az áldozatok nagyon szégyellik ezt. Ez mindig így van. Az áldozat szégyenkezik. Mindez titokká válik. Azt mondja magáról, hogy én bűnös vagyok. Bűnös vagyok, mert ez velem megtörténhetett. Rettenetes belső állapotot hoz létre az áldozat részéről. Egészen ijesztő. És sokszor bezáródik a kör, a segítség kérés pedig nem talál értő fülekre. Már is akkor kinyitottunk valamit. Nem egyszer az áldozatok valamilyen formában a maguk módján segítséget kérnek. És a környezet nem elég érzékeny erre. Te tehetsz róla. Nem járnál úgy, és a többi. Ez rettenetes. Mert ez ugyanaz a logika, hogy te vagy a hibás. Hogy segítünk valakinek abban, hogy ő ezt kimondja magáról, hogy ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie, de én ezt mégis megtettem. Ez nagy segítség. Következő, elég összetett és bonyolult dolog. A problémám, hogy elmúltam 30 éves, de még nem volt párkapcsolatom senkivel. Mindig ez történik, 1-2, maximum 4-5 randi után, mikor esetleg a fiú tovább szeretne lépni, én másodpercek alatt falat vonok magam köré, és ennyit vége. Elutasítok mindenkit. Szeretnék élni, de nem tudom hogyan. Mivel tudnék közelebb kerülni magamhoz, megérteni, mi történik. Másokhoz, a megoldáshoz. Merre tovább? Egyébként is nehezen megy a kapcsolatteremtés, de már igazán nagyon vágynék párkapcsolatra, amiben viszont még mindig győz bennem a félelem. Vágyom az interakciókra is. Azt hiszem, ez utóbbi sikerült változnom, fejlődnöm, kezdek rátalálni, hogy hol tudom legjobban érezni magam, és biztonságban lenni, biztonságban megélni azt, de ez kevés. Vannak helyzetek, amikben még félek. Úgy érzem, hogy ezeknek a dolgoknak részben az az oka, ami gyerekkoromban történt. Az egyik ilyen dolog, hogy nagyjából 5-8 éves lehettem, amikor az édesapám többször másként nyúlt hozzám, intim helyeken, ami ellen én nem védekeztem, hiszen fogalmam sem volt még akkor, hogy mi történik. Később pedig, amikor már tini lettem, rájöttünk a hugommal, hogy apánk homoszexuális, amit ő be is vallott, és azt hirdette, hogy ez az igazi. Hosszú évekig éltünk így, és bár jó ideje elváltak a szüleink, és külön élünk tőle, ha meg tudnék bocsátani neki, az segítene? Vagy akkor tudnék csak megbocsátani neki, ha először sikerülne lebontogatnom a falakat magam körül? Az előző kérdésre, hogy mi lehet a következménye annak, ha ilyesmi történik, most hallottunk egy élettörténetet. A kérdésben újból és újból megjelent ugyanaz a motivum, hogy félek, és hogy nem érzem magam biztonságban. Ennek kapcsán szeretném továbbvinni az előző válaszaimat. Ez pedig az, hogy miért olyan hihetetlenül nehéz az áldozat szempontjából, mondom most így egyszerűen, a szexuális bántalmazás. Azért, mert általában aki bántalmaz, nem csak bántalmaz, hanem más szempontból fontos személy. Tehát ha az apám, a nagypapám, ő általában nem egyszerűen csak egy brutális idegen bántalmazó, tudjuk, hogy a bántalmazások zöme a családban történik. Ebből az következik, hogy gyerekként egy nagyon még duplán lehetetlen helyzetbe kerülök. Mert nem csak az van, hogy van egy, egyszerűen mondom, egy rossz bácsi, aki rosszat tesz velem, és nagyon világos, hogy ez rossz, és az is világos, hogy ő rossz, és az is világos, hogy én jó, és ezért minden eszközzel ellenállok. Ez így egy viszonylag egyszerűbb helyzet lenne, de mégse lenne könnyű. Itt azonban nem erről van szó, hanem arról, hogy aki engem bántalmaz, ő egyébként valamilyen módon szeret. Vagy aki bántalmaz, ő tőle egyébként kapok jót is. Vagy aki bántalmaz, ő tőle az életem valamennyire függ. Hát ő a szülő, én meg a gyerek vagyok. Az ambivalencia az a kettőség, amitől a helyzet nagyon-nagyon-nagyon elviselhetetlenné válik. És a viszonyulás hozzá nagyon problémás. Mert hogy egy olyan valaki teszi ezt meg velem, akitől bizonyos szempontból valami jó is származik. Ha más nem, hogy ő az apám. Tehát, hogy az életet rajta keresztül kaptam. Hogy nincs másik apám. Nem is dönthetek arról, hogy ő az apám, vagy nem, mert ő az apám, vagy ő a nagyapám, vagy ő a nagybátyám. Ez így van és kész. Ami megterhelő ezekben a helyzetekben, azon túl, ami történik, hogy rettenetesen nehéz hozzá viszonyulni. Mert ha a bántalmazóhoz viszonyulnék, azt mondanám, soha többet. Na de ha az apámhoz viszonyulok, akkor nem azt mondom, hogy soha többet, hanem hogy apa, változz meg. Hát apa, szeress engem, szeress engem, hát de ne így. De a konkrét helyzetben ezt az ambivalenciát rettenetes elhordozni. Ettől olyan nagyon nehéz. Ettől kerül az áldozat sokszor rengeteg módon zsákutcába. Ha csak úgy bántalmaztak volna, szaladok haza, anya, az utcán megtámadtak. És nagy valószínűséggel, az, hogy micsoda, rendőrség. De az anyához oda menni, hogy az apa csinálta, Nem ugyanaz a helyzet. Nekem se, anyának se. Ettől olyan nagyon nehéz. Ettől van olyan súlyos következménye, és itt a kérdező nagyon megtisztelő a bizalma, meg a nyíltsága, hogy erről beszél, hogy ezt a kettősséget milyen pontosan írja le, hogy akarok élni, kedvem van hozzá, szeretnék kapcsolatot, megyek is, még néha sikerül is, vágyom is rá, el is kezdődik valami, és utána a tapasztalat, hogy igen is, meg nem is, hogy jó is, meg rossz is, hogy jót várok tőle, de rossz lesz a vége, hogy a szoros, közeli kapcsolat egy férfivel, ez az alapélményem, valami nagyon rosszat hoz. Ezért bár vágyom rá, mint a kislány az apukájára, az az élményem, hogy ebből valami nagyon-nagyon rossz lesz, ezért most legalább képes vagyok megvédeni magam. Ez nagy dolog. Mondjuk, hogy nézném ezt a helyzetet, mi mindenre gondolnék, hogy mi segíthet. Az első, nagyon-nagyon elismerném, és megbecsülném azt, hogy ő képes magát megvédeni. Hogy falakat tud húzni, hogy határokat tud tartani, hogy azt tudja mondani, hogy nem tovább, hogy nem jöhetsz közelebb, és ezt képes szabályozni. Ezt nagyon megbecsülném és elismerném, de jó, hogy ez így van. Hogy kibonthatnánk annak az értékét, hogy na ezért ővel ez már nem történhet meg soha többet. Hogy ez nem csak egy akadály, hogy ő falakat húz, hanem ez az ő életképessége. Ez a nagyszerű dolog, hogy ezt meg tudja csinálni. Értékes falai vannak. Nem bánthatják már. Ez lenne az első. Aztán a második. Ha sokat hallom ezt, hogy félelem és biztonság, akkor például eszembe jutna az, hogy ez itt nagyon súlyos változásokat idézett elő. Súlyosakat. Akár traumatizálódhat is valaki. Főleg, hogy úgy tűnik, hogy ez hosszabb ideig fönnállt. És ilyenkor mi a második nagyon-nagyon fontos lépés? És akkor mondok rögtön egy félelmet. Mi a félelme nem egyszer azoknak, akik ilyesmit éltek át? Az, hogyha elmegyek segítséget kérni, akkor majd erről kell beszélni. És én nem akarok erről beszélni. Az ebben a szép, hogy ő akkor is tud gyógyulni, ha nem beszél róla. Hogy általában az az előítéletünk, vagy sztereotípia, hogy akkor gyógyul valaki, aki mondja, hogy mi a baj. És valaki ki tudta mondani, hogy velem ez történik, vagy megtörtént, és azt mondja, de erről nem akarok többet. Akkor azt mondjuk, rendben van, itt van az a valaki, akivel ez megtörtént. Ez egész rettenetes. És te azt mondod, hogy nem akarsz róla beszélni. Én ezt nagyon is el tudom fogadni. Hát már attól, hogy hallom, én se vagyok jól. Ez mit fejez ki? Nem az, hogy nem akar gyógyulni, hanem, hogy ha közel engedi magához azt a valakit, akivel ez történt, akkor rettenetesen instabil lesz. Nagyon kiszolgáltatott lesz. Rettenetesen. De éppen stabil akar lenni. Azt szeretné, hogy amikor egy férfivel találkozik, akkor stabil legyen, és ne instabil. A következő lépés, hogy ezt nagyon el kell fogadnunk, hogy ő ettől rosszul van. Mi segít neki stabilizálódni? Nem az a cél, hogy mikor jutunk már oda, hogy elmondja, mi történt. Nem kell elmondani. Elmondani akkor érdemes, hogyha az elmondás során, aki azt elmondja, képes a stabilitásához hozzáférni. Mert különben az elmondás alatt ugyanolyan állapotba fog csúszni, mint amikor az vele megtörtént. Az pedig miért segítene, hogyha újraél valamit a rettenetből? Az nem segít. Ezért tehát a következő lépés, amit nagyon is jól érez, akivel ilyesmi történt, ezzel jön, hogy én szeretnék stabilabb lenni. Hogy tudnék biztonságban lenni? Hogy tudnék a félelmeimmel együtt életképes lenni? És nagyon is jól látja, hogy ez a cél. Úgy lehetne ezt mondani, hogy 5-ször, 10-szer, 100-szor újból és újból, akár éveken keresztül azon dolgozni, hogy ő hogyan tudja magát stabilizálni. Hogyan tud egyensúlyban lenni és egyensúlyban lenni. Ez. És ha ő nagyon jó hatásfokkal, nehezebb helyzetekben képes egyensúlyban lenni, és azt újból megtalálni, és újból, akkor merülhet az föl, hogy esetleg arról beszéljen, aminek nem lett volna szabad megtörténni. Mert akkor már nem úgy fogja megélni, ahogy akkor, amikor az vele történt. Ezt azért mondom, mert akivel ez megtörtént, van egy félelem, hogy nem megyek el segítséget kérni, mert ott majd megkérdezik, hogy mi történt. Én meg mindenről akarok beszélni, csak arról nem. Ez visszatartja őt attól, hogy a megfelelő segítséget adott esetben megkapja. Ha valaki egyáltalán egy számára biztonságos közegben ki tudja mondani azt, hogy velem történt ilyen, az nem egyszer elég. De ahhoz, hogy tovább tudjon ő gyógyulni, ahhoz biztos, hogy elég. Mondanék egy párhuzamos helyzetet, hogy jött hozzám egyszer valaki, öngyilkos lett a felesége. Nagyon szerette őt, és maga volt a rettenet számára az, hogy a felesége öngyilkos lett. Ő azzal jött, hogy a feleségem öngyilkos lett, és én azóta öngyilkossági késztetésekkel vagyok, szorongók, gyógyszert szedek. Eszembe se volt megkérdezni, hogy hogy történt. Több mint egy éven keresztül beszélgettünk, és hogy nem, az életéből előkerült egy-két veszteség élménye. Volt egy veszteség élmény, amiről valahogy beszámolt gyerekkorában, aztán volt egy veszteség élménye, ami a munkahelyén érte őt, nem is olyan régen. Pontosan tudtam, hogyha most veszteség élményekkel dolgozunk, nagyon komolyan véve azt, hogy hát gyerekkorában nem voltak olyan játékai, amiket szeretett volna, és ezt egy nagy fájdalomként hordozta, hogy nem voltak olyan. A szülei nem vették komolyan, hogy ő mivel szeretne játszani. Megmondták neki, hogy most mivel kell játszani. Meg a munkahelyi veszteség. Tudjátok, mit csináltunk? Ezzel két veszteséggel foglalkoztunk sokat. Hogy ő mit élt meg ilyenkor? Szóval mit él meg, hogy... És ezekkel a veszteségekkel tudott dolgozni, mert ezek nem voltak olyan ijesztőek. Akkor arról beszélt, hogy hát igen, a szüleim nem vették ezeket a játékokat, és hogy ő mit élt meg, erről tudott beszélni. Ez nem volt fenyegető számára. A saját biztonságérzetét fönn tudta tartani. Ezért mi erről a két helyzetről, meg egy harmadikról hónapokon keresztül beszélgettünk. Látszólag nem arról beszélgettünk, ami kellett volna, mert az ott van. Arról kellett volna. Hát micsoda egy amatőrség, nem? Hogy itt kerülgetjük a forró kását, ahelyett, hogy végre arról beszélünk, ami kellett volna. Tulajdonképpen ő egyre jobban kidolgozta magában azt, hogy mit kell egy veszteséggel csinálni. Hogy mit kell a fájdalom részével, a hiány részével. És eltelt több mint egy év, egyszer csak szerelmes lett. Két év múlva megházasodott. Azóta született két gyereke. Máig nem tudom, hogy halt meg a felesége. Át tudtam adni, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát, hogy akivel megtörténik, ő benne lehet egy félelem, hogy csak ne kelljen azzal, ami a rettenet. Mert nem akarok még egyszer megsérülni. Beiktathatunk egy olyan lépést is, hogy azt nagyon kidolgozni, hogy hogyan tud ő biztonságban lenni. A legnehezebb helyzetben is, ez egy nagyon jó gyakorlat, erről egyszer beszéltem nektek. Én kidolgoztam magam számára, hogy amikor például már 20 perce olyasmiről beszélek, amit már elmondtam, és kiderül, hogy akkor ne essek kétségbe. És akkor van egy képem, Ez egy belső kép, de jól ki van dolgozva, amihez tudok fordulni. Ha becsukom a szemem, mondom a trükköt, nézlek titeket, de... És egész aprólékos részletességgel megvan bennem az, az a hely, ahol én teljes biztonságban vagyok. Érzem ott az illatokat, érzem a hőmérsékletet a bőrömön, és van két védelmező állatom. Ez a kép örök kép nekem. Mert tudom, hogy amikor előhívom magamban ezt a képet, akkor ezzel a biztonságérzetem elérhető. Tehát az is lehetséges, hogy látszólag, minthogyha valami nevetséges módon, a gyermeki fantáziát segítségül hívva, kidolgoznánk egy nagyon biztonságos helyet. Kidolgoznánk apró részletességgel. Ezért nem erőltetném, hogy ő randizgasson. Miért? Először tudjon biztonságban lenni. A többi abból már fog jönni. Ezért az nem önmagában cél, hogy akkor menj át a félelmeiden, meg... Igen, hogyha megbocsátanék neki, az segítene. Igen, az segítene, de a megbocsátás folyamatán átmenni, az munkás. Munkás dolog. Utolsó kérdés. Azt mondta Feri, hogy minden ember a létezése okán értékes, attól függetlenül, hogy mit tesz. És akkor hosszú-hosszú, és végül így írja, korábban bántalmazott, de később elvált anya gyermeke. Hogyan nem lesz bántalmazó vagy bántalmazott? Vagy a kicsit enyhébb verzió, mártír önfeláldozó családi légkörben nevelkedett gyerek, hogyan nem lesz ilyen családfő felnőttként? Van valami csodaszer, ami biztosítja, hogy ne. Hogyan tudok mindent megtenni ennek elkerülése érdekében? Az a fiatal kassai lány jutott eszembe, aki, ha jól emlékszem, volt 17 éves, amikor elhurcolták Auschwitzba. Akkor őt meg a nővérét, egyébként a családját, a családja meghalt, ő és a nővére élték túl. És ez a 17 éves lány azt mondja, hogy úgy volt valahogy, hogy a családban kiosztották a szerepeket, és ő volt az okos, és a testvére volt a szép. A testvérenek gyönyörű hosszú haja volt. És amikor kopasszal nyírták őket, akkor milyen az emberi természet? Ment a testvéréhez, és azt mondja, hogy nézek ki? Kérdezte kopaszon a szép. Akkor azt mondja, hogy abban a pillanatban tudtam, hogy ennek a kérdésnek önmagán túlmutató jelentősége van. Egyáltalán nem mindegy, hogy most mit válaszolok. Most persze sok évtizeddel később mondja így, nem tudom, hogy ott és akkor mi volt ebből így megfogalmazott, de azt mondja, hirtelen az jutott eszembe, hogy ha most arról beszélek, amit elvesztett, a hiányát, hogy nincs már haja, az rettenetes. Az egyszerűen borzasztó és elviselhetetlen. Ez egy iszonyú kényes helyzet, nem hazudhatok neki. És hogy néztem rá, egyszer csak a következőt mondtam. Na hát, hogy neked olyan sok volt a hajad, az mindig elvonta a figyelmem. És most, hogy nincsen hajad, most látom csak, hogy milyen szép a szemed. Ez a szabadság abban a helyzetben is, ami a legembertelenebb helyzet, amiben azt mondanánk, hogy itt már semmi szabadság nincs, és már minden csak úgy történik, ahogy mások azt diktálják nekünk. És ugyanez a hölgy, talán már 18 volt, kiszabadultak Auschwitzból, és ment még a menet. Azt tudjátok, hogy attól, hogy kiszabadultak, attól még semmi nem dőlt el. Hát Viktor Frankl is mondja, hogy a legnehezebb pillanata az életben maradás szempontjából akkor volt, amikor már kiszabadultak Auschwitzból. és vártak a fertőtlenítés, és a hideg téli, vagy nem tudom milyen hideg éjszakába, majd megfagyott. Azt mondja, hogy kibírtam 4 évet úgy, hogy az emberségemben maradtam, és akkor egyszer csak jött egy pillanat, és akkor már nem voltunk benne. Amikor arra jutottam, hogyha nekem még egy órát itt kell ebben, mint az éjszaka fagyoskodnom, kimegy belőlem minden erő, és meg fogok halni. Aztán az volt az a pillanat, amikor elkezdtem tolakodni. És soha ilyet 4 év alatt nem tudtam, és mentem, és tolakodtam, és azt mondtam, mert nem tudtam mit mondani, hogy orvos vagyok. Az volt orvos, pszichiáter. És így előbb be tudott jutni ott a zuhany, és túlélte. De most visszatérek ehhez a 18 éves lány, és hogy megy az oszlop, és ő azt mondja, hogy megőrülök az éhségtől. Nincs mit enni. A társai elkezdtek kannibalizmusra, nem tudom, letemenni, nem akartam ezt mondani, nem tudom mit. Tehát elkezdték a halott társaikat éjszaka megenni. Akkor azt mondja, ez a 18 éves lány, rájöttem, hogy most sem kell így tennem, és elkezdtem füvet enni. És akkor ment tovább az oszlop, ő is úgy volt, mint hogy Frankl mondta, hogy úgy éreztem, hogy végem van. És elkezdett ájuldozni. És egyszer csak körbefogták őt a sorstársai, olyan szorosan úgy mentek, hogy nem eshetett el. És akkor megkérdezte tőlük, hogy ezt mondjátok meg nekem, ezt miért tettétek velem? Ti mentettétek meg az életem. Az egyik azt mondja azért, mert amikor még Auschwitzban voltunk, ott egy gyönyörűen énekeltél és táncoltál. És te táncoltál az őröknek, és ezért kaptál plusz kenyeret. És te bejöttél a barakba, és azt elosztottad. És mi ezt nem felejtettük el. Ezért mi itt 8-an körbefogtunk, és mi addig vittünk volna, ameddig mi bírjuk. Ez a válaszom arra, hogy velem ez történt a családban, most akkor ebből mi következik? Vagy az nem történt, és abból mi következik? Hogy nincs az az élethelyzet, amiben ne ismerhetnénk föl, hogy van annyi szabadságunk, amennyi az emberi élethez kell. Pont itt az idő. Isten áldjon benneteket!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.
Pénteken elhangzott műsorunkat ismételtük.